Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Fesztivál.
Nemzetközi kiválóságok és a magyar zenei élet kiemelkedő művészei lépnek fel a Kappos Festen augusztus 10-e és 14-e között. A Nemzeti Kulturális Alap és a Kaposvári Önkormányzat támogatásával Magyarország egyik legrangosabb, már 16. alkalommal sorra kerülő vidéki kulturális komoly zenei eseményére 5 év után tér vissza a párizsi születésű zongoraművész Julien Quentin, aki figyelemre méltó zenei mélysége és hibátlan technikája révén szólistaként és kamarazenészként is keresett művészévá. Ugyancsak a Somogyi Vármegye székhelyre érkezik Jonathan Roozman, a cselló művész kivételes tehetségét, zenei érettségét a világ legnevesebb zenekarai, fesztiváljai, valamint a New York Times és a The Star című szakmai médium is elismerte. Jelezték, a rendezvény kiemelt vendége lesz a londoni szimfonikus zenekar szólistája Román Simovics, aki egy 1709-ből származó Stradivari hegedű játszik majd, valamint az az Onuté Graznyike litván zongora művész is, akinek Arvo Pärt műveiből készült albumát a legnevesebb zenei szaklapok mellett maga a szerző is méltatta. Rajtuk kívül a junior prima díjas Abuzara Amira és Králik Abigail hegedű művészek is bemutatkoznak a Kapos Festen. A szervezők kitértek rá, különböző kamara zenei formációkban hallható majd Várda István cselló művész, a fesztivál művészeti vezetője, Szűcs Máté Brácsa művész, Fejérvári Zoltán Lisztdíjas zongora művész és Pusker Júlia hegedű művész játéka. Bemutatkozik Kaposváron a többszörösen díjnyertes fiatal vonós négyes a Motus Quartet és a világhírű Liszt Ferenc kamarazenekar, a fiatal generációt Hartmann Domonkos, Abuzara Mariam és a virtuózok tehetségkutatóból ismert Petar Balaban képviseli. A Kapos Fest programját idén is színesíti a Sárközi Kollektív, a Budapest Jazz Orchestra, valamint Duka Eleméris zenekarának muzsikája, jegyezték meg hozzáfűzve, hogy a rendezvény házigazdája Bősze Ádám zenetörténész lesz. A világsztárokat felvonultató kamara koncerteknek a Szivárvány Kultúrpaloda ad otthont, a kísérő programokat a belváros szabadtéri helyszínein rendezik, részletes információk és a teljes program a kaposfest.com honlapon érhető el.
Esemény.
Többször is visszatér a debreceni Ludas Matyi Vidám Parkba az Éjszaka a Vidám Parkban program július 26-án és augusztus 16-án. Az intézmény igazgatója Nagy Gergely Sándor felidézte, hogy az ország egyetlen klasszikus vidám parkja Ludas Matyi néven 1960. május 1-én nyitotta meg kapuit, ma pedig a szomszédságában lévő állatkerttel összevonva Nagy Erdei Kultúrpark néven várja látogatóit. Az ország jelenleg egyetlen állandó szórakoztató parkját üzemeltető intézmény 2015 óta teljes jogú tagja a Vidám Parkok Világszövetségének. Tevékenységi köre pedig európai szinten is ritkaság számba megy, mivel állat és vidám parkból csupán 10 működik a kontinensen. Az igazgató érdekességként említette, hogy a Vidám Park 24 játékeleme között több olyan élményelemet is találni, amely már az alapítás óta jelen van. A nagy becsben őrzött lovas forgó míves paripái még a 19. század végén készültek Bécsben, de a gondos karbantartásnak köszönhetően szezonról szezonra eredeti pompájukban fogadják az utasaikat, mondta, hozzátéve, a park látogatóit Európa egyik legrégebben működő Dodgen pályáján klasszikus külsejű, de már LED világítással felszerelt kocsik várják. Közönség kedvencnek számít a Vidámparki kisvasút is, amely teherszállítóként már a park építési munkálataiból is kivette a részét. Nagy Gergely Sándor jelezte, az elmúlt években a debreceni Vidámpark meg 4-szerezte a látogatottságát, az elmúlt 3 évben 40%-ot nőtt a látogatói létszám.
Film.
Svenk címmel indított podcastet a Nemzeti Filmintézet, amely adásról adásra közel hozza a nézőkhöz a magyar filmeket és filmeseket. A beszélgetés sorozat első vendége Piroch Gábor kaszkadőr akciórendező, a Magyar Filmakadémia idei életműdíjasainak egyike. A következő Svenk podcastben Makó Mari casting direktor, majd Koltai Lajos operatőr rendező lesz a vendég a Magyar Filmakadémia idei életműdíjasai közül. Az első adásban a műsorvezető Seres Gerda vendége, egy igazi filmes legenda Piroch Gábor, a Filmakadémia életműdíjasainak egyike, aki Bordán Irén, Makó Mari, Demjén Ferenc, Gálfi László, Koltai Lajos és Robert Lantos társaságában veszi át az elismerést, június 20-án Balatonfüreden a Mozgó Magyar Mozgókép Fesztiválon. A Magyarországon és Hollywoodban egyaránt évtizedeken át sikeres kaszkadőr és kaszkadőr szakértő eddig sosem hallott történeteket mesél el a Svenk podcast első adásában. Egyebek mellett mesél arról, hogy a Kincsem című film egyik leglátványosabb és legveszélyesebb jelenetét ő találta ki és koreografálta meg. A műsor elérhető a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján és a Spotify-on is.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Így lehetne még zöldebb a lokális gasztronómia. Az élet számos területén egyre többször találkozunk a fenntarthatóság és a fenntartható fejlődés fogalmaival, de mit is jelentenek ezek a fogalmak? Ha egy rendszer nem fenntartható, akkor értelemszerűen rövid időn belül összeomlik. Magyarán, ha ma mindenünket feléjük, holnapra vélhetően nem marad semmink. A fenntartható fejlődés ezzel szemben hosszú távú növekedés jelent, és nem hagyja figyelmen kívül a gazdaságra, a társadalomra és a környezetre gyakorolt hatását. Vígné Bócz Judit, a felelős gasztrohős, fenntartható vendéglátóhely szakértője szerint a gasztronómiában is az átláthatóság volna az egyik első és legfontosabb lépés. Kutatások igazolják, hogy sokkal fontosabb a termelés módja, mint a származási hely. Vagyis nem biztos, hogy egy hagyományos vegyszerekkel kezelt helyi uborka jobb, mint egy bioimport. A túlzott hús- és tejtermék fogyasztás például az egyik legnagyobb világszintű probléma, ami a fenntarthatóság útjában áll. Nem várható el mindenkitől, hogy vegán legyen. Változtassunk annyit és úgy, amennyit hosszú távon be tudunk építeni az életritmusunkba. A felelős gasztrohős alapítványi fennállása során több mint 150 étterem nyerte el a fenntartható vendéglátóhely kávézó minősítést. Ezekben az egységekben többek között spórolnak a vízzel és energiával, szelektíven gyűjtik a hulladékot, közeli termelőktől vásárolnak, vegetáriánus, vegán fogásokat építenek be az étlapjukra, vagy éppen gyorsan lebomló tisztítószereket és csomagolóanyagokat használnak. Ahogy a fogyasztók, úgy a horeca szektor, így például szállodák, éttermek, kávézók, szolgáltatói is egyre fontosabbnak tartják a fenntarthatóságot. Javallott, hogy mindig részesítsük előnyben a helyi termelőket, és azok között is keressük azokat, akik ökológiai gazdálkodást folytatnak. Ha nincs időnk és energiánk felkutatni ezeket a forrásokat, akkor bátran forduljunk a helyi kosárközösségekhez, akik mindezt megteszik helyettünk.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Ha vezető vagy, akkor rád lett nyomva a hivatalos pecsét, kiválasztott vagy, több, jobb, szebb, talpra esettebb, alkalmasabb. Rákerül a névjegykártyádra, hogy közép vagy csúcsragadozó lettél, és ez azonnal elhelyez a korporett táplálékláncban. Ha igazgatósági tag vagy, az plusz pontot ér, egyfajta figyelmeztetés is, jobb veled nem cicózni. Jöhet a főhajtás és az engedelmesség. Itt egy könyv a csúcsragadozók, amely közvetlen stílusban szembesíti az olvasóit azzal, mit célszerű végig gondolnia egy vezetőnek, vagy annak, aki vezető akar lenni. Ugyanakkor ez a könyv mindenki másnak is szól, hiszen ki ne szeretne tisztában lenni azzal, milyen kihívásokkal találkozik nap mint nap a főnöke. Füredi Júlia szervezetpszichológussal beszélgetünk a könyvéről, azzal indulunk most, mi az a három dolog, ami miatt jó, ha magába néz az, akinek egyáltalán megfordul a fejében, hogy vezető lesz valaha.
Sokan elgondolkodnak azon a pályájuk során, hogy hát egyrészt, na így én is tudnám csinálni, vagy na hát ennél már én is csak jobb tudnék lenni, pedig nem értek hozzá, de vannak olyanok, akik természetesen a karrierjük elején is akár eljátszanak azzal gondolta, hogy mi lenne, ha vezetők lennének. Nem a külső trendeket és elvárásokat kell figyelni, hanem egyszerűen nagyon erőteljesen befele figyelni, és föltenni magamnak azt a kérdést például, hogy én kedvelem-e az embereket? Mert hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy a vezetés az egy jó dolog, nyilván vannak benne jó dolgok, de hogy azért lássuk be. Tehát emberekkel foglalkozni nyűgös. Meg aki nem kíváncsi a másikra, meg akit zavar az, hogy csak így csacsogni kell, meg rá kell kérdezni, hogy és hogy van a gyerek, meg nyektetni kell, hogy és mi van a határidővel, és hogy kitalálni azt, hogy miért akad el mindig. Tehát, hogy foglalkozni, beszélgetni kell az emberekkel. Akinek ez nem megy, vagy nem szívesen csinálja, az ne legyen vezető. Mert hogy én azt vallom, és ez a tapasztalatomon, sok-sok száz meg ezer vezető, akivel együtt dolgoztam, azon alapszik ez, hogy tulajdonképpen egy vezetőnek az emberekkel való foglalkozás, ez a lényeg. Ez a tevékenység természete. Tehát az, hogy valaki vezet, az azt jelenti, hogy emberekkel foglalkozik.
De legritkább esetben ezért lesz valaki vezető.
Igen.
Akar pénzt,
így van. Nincs ezzel baj. Tehát nincsen azzal baj, hogyha egyébként azután, hogy megválaszolja azt a kérdést, hogy szeretek-e, vagy kedvelem-e az embereket, utána fölteszi azt, hogy oké, miért akarom ezt csinálni? Tök valid az a válasz, hogy egyébként mert több pénzt kapok, mert nagyobb irodám lesz, mert lesz céges kocsi, vagy mit tudom én, a névjegykártyámra ráírhatom azt, hogy mert anyámék mindig azt gondolták, hogy én akkor leszek valaki, ha vezető leszek, vagy itt tudom megmutatni, hogy kiemelkedtem innen, onnan, amonnan, tehát hogy nagyobb hatalommal jár, több szavam lesz, bele tudok szólni dolgokba, előre tudok vinni dolgokat. Ez mind-mind valid indok tud arra lenni, hogy valaki vezető legyen, de ezt tisztázni kell magamban.
A stílus és ez a fajta szókimondás, ami a könyvedre jellemző, ez nyilván megkönnyíti az olvasónak a kapcsolódást a témához, hozzád, a gondolataidhoz, de segít ebben a demisztifikálásában is a vezetői pozíciónak. Szóval, hogy miért ilyen szókimondó ez a könyv?
Mert én ilyen vagyok. Tehát, hogy röviden ez a válasz. Nagyon sokan olvasak, én ugye minden héten szerdán megjelenik hosszú évek óta írásom a LinkedIn-en, minden este 3-4-8-kor szerdánként, és számomra azért jó médium az írás, mert hogy én úgy írok, ahogy beszélek. Amibe beletartozik az is, hogy olyan párhuzamokat hozok, olyan sztorikba ágyazom be azokat a tanulságokat, ami lehet egy mese, lehet egy, nem tudom, egy kiborulás. Tehát én például nagyon jól tudok írni akkor, amikor kiakadok valamint, mert akkor csak így ömlenek belőlem a szavak. De ugye azt látom, hogy azt nagyon kedvelik az emberek, vagy legalábbis sokan, hogy nincs köntörfalazás bizonyos helyzetekben, hanem hogy én azt úgy beszélek, ahogy írok, és úgy írok, ahogy beszélek, és ezért könnyen követhető az is, amiket mondok. És azt látom, hogy jól reagálnak rá az emberek, hogy tele van a közösségi média, és pláne azok a fórumok, ahol valamiféle üzleti környezet van, olyan szakzsargonokkal, amiket persze dobálunk így egymásra, és ez alól a vezetés meg aztán abszolút nem kivétel, de sőt, hogy tényleg azt gondolom, hogy így misztifikáljuk ezt, hogy ez a hú, ahhoz, hogy valaki vezető legyen, ahhoz nem is tudom, ez kell, az kell, amaz kell, és közben nem. Tehát menjünk vissza az alapokhoz. Az alapok ott kezdődnek, hogy hajlandó vagyok leülni, beszélgetni a másikkal, kíváncsi vagyok rá.
És a merek is beletartozik ebbe, hogy merek-e?
Abszolút. Nagyon sok olyan ember van, aki ezt nem meri meglépni. Hát hány olyan vezetőt látok, aki, nem tudom, végigmegy a folyoson, tudod, és így leszeget fejjel, csak hogy ne kelljen köszönni senkinek, mert hát az cikk, és gyorsan beérjen az irodájába, és becsukja az ajtaját. Tehát, hogy akiket kineveznek, de ők igazából szakértők, és valószínű nem azért kerültek oda, mert jól tudnak vezetni, és ez szerintem egy nagyon fontos distinkció, amit kell a között hozni, hogy valaki jó szakember, az csinálja azt, és a vezetés az másról szól, tehát az nem a szaktudásról szól. A vezetés pont ezért tud arról szólni, hogy magam alá egyébként begyűjtök egy csomó iszonyatosan okos szakembert.
A vállalati kultúráról is írsz, és én csak pislogtam, amikor írtad azt a számot, hogy milyen százalékban lehet kerékkötője a fejlődésnek a vállalati kultúra.
Abszolút.
A vállalaton belüli probléma.
A vállalati kultúra az nekem azért nagyon veszőparipám, mert hogy pontosan ezt, amit le is írtam, hogy rengeteg stratégiai projekt van, nagyon-nagyon sok transformációs kezdeményezés van, és akkor nem csak az ilyenekre gondolok, mint digitalizálódás, az, hogy nem tudom, új piacot akarunk meghódítani, az, hogy összeolvadunk, hogy szétválunk, hogy új terméket akarunk bevezetni, egy új kiszolgálási modellt akarunk bevezetni, egy új raktározási szoftvert akarunk, tehát ezer millió oka van, vagy mondjuk CEO-váltás van, vagy tulajdonosváltás van egy családi cégben, tehát hogy nagyon sok minden olyan dolog van, ami transformatív erővel bír. És ezeknek az látszik a kutatásokból, hogy a legkomolyabb kerékkötője az nem az, hogy van-e rá pénz, meg hogy megvan a technológia, meg egyebek, hanem az, hogy a szervezeti kultúra az támogatja ezeket a törekvéseket, vagy sem. Ez azért lényeges, mert a szervezeti kultúrával nem szoktak foglalkozni a vezetők, tudják, hogy ez van, erre szoktam mondani, hogy úgy vannak vele a vezetők ezzel a szervezeti kultúra szóval, mint a tinik a szexel, tehát ismerik a szót, meg sokat beszélnek róla, de fogalmuk nincs, hogy mit kell csinálni, és hogy a vezetők is így vannak ezzel. Tehát, ha más nem, akkor azt mindenki már hallotta, a Peter Drucker-féle mondatot, hogy a kultúra megeszi a stratégiát reggelire. Tehát ezt mindenki tudja, de igazából nem gondolunk abba bele. Egyrészt nem tudjuk, mi az, hogy szervezeti kultúra. Másrészt meg nem is nagyon értjük éppen ezért, hogy hogy tud alávágni mindenféle kezdeményezésnek. És ahelyett, hogy kicsit mélyebbre ásnánk és megértenénk ezt, ehelyett ilyen felületi dolgokat csinálunk, én mit tudom, a munkatársak elégedettségét mérjük meg, az elkötelezettségét, ami hát csak a jéghegynek a csúcsa, tehát nem ezzel kéne foglalkozni, hanem minden mással. Mit gondolnak az emberek? Miért így viselkednek? Melyek azok a folyamatok, amiket ki lehetne kapni? Mik azok a gondolati sémák, amik öröklődnek egy cégen belül, amik aztán utána vagy támogatni, vagy elkaszálni tudják ezeket a kezdeményezéseket. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok minden van, amit behatóbban kéne tudnunk a szervezeti kultúrákról.
Csúcsragadozók, tabuk és kamuk nélkül a vezetésről Füredi Júlia könyvét a Jaffa kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.